Idő várható fátyol és gomoly felhőkkel délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 18-23, késő este 10-15 fok között alakul. A híradást Jávor Miklós szerkesztette.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
5 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Május 14-e csütörtök van. 173 éve Gail Borden amerikai feltaláló ezen a napon szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. A találmány az amerikai polgárháború idején vált igazán népszerűvé, mint a katonák élelmezésének fontos eleme, és azóta is komoly tényező a tejágazat számára, elég ha csak a túltermelés kezelésére gondolunk. De nézzük, hogy mivel foglalkozunk a mai Hajnaltáj első fél órájában. Jeles eseményre készülnek a hétvégén Bábolnán.
Ez egy nemzetközi C-show az arab telivéreknek, és egy nemzetközi tenyészemle a sági araboknak. Ez annyit jelent, hogy az arab telivéreknek ez egy kvalifikálós show.
Aztán az utóbbi évtized egyik legnagyobb és várhatóan egyre növekvő problémája az aszály.
Már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
A kis közösségek is próbálnak tenni valamit helyben, mint például a Duna-Tisza közi homokhátság közepén marispusztán gazdálkodók. Részletek hamarosan. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. A Hangtár mai adása pedig Zámolyba kalauzol minket, ahol megismerhetjük a település történetét mezőgazdasági szempontból, melynek fellendülése az 1800-as évek elején kezdődött, amikor is 1802-ben Zámolyon nagy terménypajta épült, s a Belmajort kőkerítéssel vették körül. 1808-ban pedig befejezték a magtár építését, mely a mai napig szimbolikus épülete a településnek.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
1960-ban a Híradó egy Zámolyban épülő kukoricagóréról számolt be.
A Gazdalben öt egykori grófi ház maradványa mellett most épült fel a 25 vagonos kukoricagóré. Munkaidőben csak néhány gyerek tartózkodik a majorban.
Arról már nem esett szó, hogy az építkezés éppen egy hatalmas magtár mellett történt. A góré azóta az enyészeté lett, a magtár azonban mementóként és Zámoly egyik jelképeként ma is áll. Sallai Mihály, Zámoly polgármestere.
Zámoly a Lamberg grófi családnak a birtok részéhez tartozott, és így a Lamberg család építette. Magtárnak épült az 1806-os évben, és értelemszerűen nevéből fakadóan ezt a célt szolgálta.
A Lambergéknek a Vértesben jelentős földterületük volt, ez a zámoyi belmajor is hozzájuk tartozott. Később a TS vette birtokba.
A régi Merán uradalom helyén a 12 éves Petőfi TS-nek terem már a zámoyi határ. Gépállomás nincs a közelben, így hát kézzel folyik az aratás.
A belmajorban a sok gazdasági épület közül ma már csak a magtárat láthatjuk.
De mellette lovarda, marhaistálló, gazdasági épületek, sőt még egy ilyen kvártélyház is található volt. Ezek közül a legnagyobb épület ez a magtár, aminek falazata, kőtégla falazat, viszont érdekes, hogy a belső tér az egy különálló fa szerkezet, ami hogyha az idő elhasználta volna, akkor cserélhető lett volna. Ezeken a szinteken tárolták a gabonát.
A Lambert család nem Zámolyban élt, a település azonban a birtoktesthez tartozott. De miért építettek akkoriban ekkora épületet a termésnek?
Mert a gabonát nagy térfogatban nem lehet tárolni, hiszen akkor bepenészesedik, akkor nedvesedik, így el kellett teríteni nagy felületet. Nagy felületet pedig úgy lehetett biztosítani, hogy több szintet építettek a magtárnak, kemény vörösfenyő faszerkezettel ezen terítették el, és a kisablakok szolgálták azt, hogy megfelelően átszellőzzön a gabona. Érdekesség még, hogy Csóri Sándor sajnos már nem tudjuk megkérdezni, de ő maga a jobb vállán ezeken a fa lépcsőkön még posztózsákokban hordta a gabonát és hordta a lisztet.
Az 1808-ban épített terménypajtának a pincéje a II. Világháború alatt óvóhelyként szolgált. Jelenleg helytörténeti és hadtörténeti gyűjtemény található benne, egyes részeit raktárnak használják.
Volt már itt szálloda gondolat is, de mivel a településünknek két Kossuth-díjas költője is van, Csóri Sándor és Csanád Imre is itt látta meg a napvilágot, így mindenképpen egy közösségi, kulturális, irodalmi vonalon szeretnénk elindulni, egy tájházként funkcionálhatna, mint ahogy ez kisléptékben el is indult a benne található tárlatokkal.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Jeles eseményre készülnek a hétvégén Bábolnán. Május 16-án és 17-én rendezi meg a Magyar Arab Lótenyésztők Egyesülete a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokkal közösen az Arab Lovak Fesztiválját. A nemzetközi tenyészszemle és verseny az arab teli vérek és a magyar gyökerű sagia arab fajta legimpozánsabb képviselőit vonultatja majd fel. Drexler Anna információi.
Már javában zajlik a készülődés a hétvégére Bábolnán. Az Arab Lovak Fesztiválja nagy volumenű esemény, kivételes lehetőség a szakma számára. Az arab és sági arab fajta szerelmeseinek a magyar lótenyésztés fellegvárában csak 2-3 évente adódik ilyen alkalom. Azokról a kivételes lovakról, melyek a helyi tenyésztés eredményeinek büszkeségei, Antal Domonkos ménes vezető beszélt.
Az egyes számú istállóban vagyunk, törzsmén istálló. Itt jelen pillanatban, ha magam mögé nézek, 10 darab törzsmén található a különböző méntörzsekből. Gondolok itt a telivér, mind a bábolnai arab félvér, a sági arab méntörzsekre. Jelen pillanatban most itt vagyunk. Helyi tekintetben az esemény azért különleges, hiszen a Bábolna Ménesbirtok 1789-es megalakulása óta igazából a sági arab lófajta és az arab telivér lófajta gén megőrzéséért és fajta fenntartásáért felel, és egy olyan ünnepi esemény fog most megvalósulni a hétvégén, amely rendkívül kiemelt. Arab telivérből 10 egyeddel és sági arabból pedig közel 50 egyeddel fog megjelenni, és ezek a lovak lesznek bemutatása.
Az arab telivér mint világfajta, a sági arab fajta pedig a hazai vonatkozás miatt Bábolna büszkeségei, folytatta a szakember.
1789 az a dátum, amit már említettem, amikor is az akkori császári udvar Csekonis Józsefnek parancsba adta azt, hogy az akkor mezőhegyes származó kancanyagot, az önmel kereti vélő kancákat 1816-tól kizárólag alaptelivér mének fedezték, és ezeket a lovakat tartjuk fönt egészen a 21. századig, és próbáljuk, mint már társakként gondolunk rájuk, nem mint használati egyetként, de próbáljuk a helyüket a lehető legjobb módon megtalálni.
A hétvégi program az európai sónaptárba is illeszkedik, így aztán 6 országból 117 lovat neveztek. Már önmagában ez is ígéretes lehet a lószerető közönség számára, de ezen felül is készültek a szervezők meglepetésekkel. Erről már Rombauer Tamás, az Arab Lótenyésztők Egyesületének elnöke beszélt, aki éppen a napokban vehette át több évtizedes az arab lótenyésztésben végzett munkájáért a szakma nívós elismerését, az idei Kozma Ferenc díjat.
Ez egy nemzetközi C-show az arab telivéreknek, és egy nemzetközi tenyészemle a sági araboknak. Ez annyit jelent, hogy az arab telivéreknek ez egy kvalifikálós show. Kiemelkedő esemény lesz ennek a személynek az, hogy összehívtuk az összes elit és első osztályú ményt. Függetlenül attól, hogy beneveztek a sóra vagy nem. Tehát 27 kitűnő törzsményt láthat a kedves közönség, az országból főleg, amely meghatározó a tenyésztés számára. Ez szombaton 12:30-kor kezdődik.
A lovak bírálatának természetesen számtalan szigorú eleme van. A bírák éles szemmel vizsgálják a típusjegyeket, a fejet, a nyakat, a végtagok arányait és a mozgást.
Igen, ez annyira fontos, hogy az Egyesült Államokból is direkt ezért utaznak ide sági arab tenyésztők, hogy megnézzék azt, hogy mi a trend, melyek a legjobb mének, hiszen például a méneknél és a kancáknál lehet látni, hogy milyen ivadékokat produkáltak ezek a lovak. Nagyon sok a fiatal felvezetett ló, ebből a okos tenyésztő látja azt, hogy mely mének azok, amelyek nagyon jól örökítenek, mely mének után van remény az átlagnál jobb eredményt elérni, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen itt együtt láthatja a közönség magyarországi állományt is, illetve a környékbeli állományt is. Mi már befejezzük lassan a fedeztetési idényt, mert mikorán szeretünk csikókhoz jutni. A csikózások is már kétharmad részben megtörténtek egy, a ménes életében, illetve az arabok életében, hiszen itt a főszezon az a februártól ez a április végéig terjed. Gyakorlatilag ez a szüret. Kiengedtünk a legelőre, ami sajnos egyre hitványabb, hiszen nem esik az eső, ami a lótenyésztést nagyon megdrágítja. Ezért nagyon fontos, hogy olyan lovakat tartsunk, amelyeket érdemes tartani. Tehát a minőség nagyon fontos, a szelekció nagyon fontos, főleg ezekbe az időkbe.
A szervezők azokra is gondoltak, akik ezen a hétvégén nem tudnak eljönni személyesen Bábolnára. Ők az arabló vagy a bábolnaménes.hu weboldalakon követhetik az eseményeket.
Egyébként a rendezvény megtekintése ingyenes, és ahogy hallhatták, a közösségi médiában élőben is lehet majd követni. Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 13 fokos a hajnal, még Grazban 6 fokot mértek. Pozsony 7 fok, Kassa 5 fok, Kolozsvár 3 fok. Arad felhőtlen idő mellett 6 fokot mértek. Újvidék 7 fok, Zágráb 6 fok, Ljubljana 7 fok, Csíkszereda borult idő mellett 6 fokos a hajnal. 4:60 ez továbbra is a hajnal tájadása. Mintegy 1300 négyzetméteres csarnokot építenek fel az Őrségi László Majorban, melyben helyet kap egy 750 négyzetméteres géptároló, javítóműhely és szociális rész is. A fejlesztés része annak a nagy projektnek, melyet az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság indított a természetvédelmi megújulás jegyében. Gergő Judit beszélgetése.
Az utóbbi években számos beruházás kezdődött meg az Őrségi Nemzeti Park területén. Többségük a vizes élőhelyek, kaszálók és védett állatok megóvása érdekében. Vannak azonban olyan projektek is, amelyek mindezek működtetéséhez szükségesek, mondja Törő Eszter, projektmenedzser.
Az Őri Szentpéteri László Major természetvédelmi célú rekonstrukciója Keho Plus projektből megvalósuló létesítmény lesz. A kiinduló állapotról azt kell tudni, hogy Őri Szentpéteren az Őrségi Nemzeti Park igazgatóságnak két nagyobb telephelye van, egyik a Szélkálmán Major, ahol az állatokat is tartjuk, a másik pedig a László Major néven elkeresztelt majorságunk. Ez egy régi TS Major telephely volt, amit igazgatóságunk sok-sok évvel ezelőtt meg tudott szerezni. Már a megvásárlás idejében is egy leromlott állapotú majorság volt, de abban az időben nekünk tökéletesen megfelelt arra, hogy az akkori gépeinket, eszközeinket ott tudjuk tárolni. Azonban az évek során kiderült az, hogy ezeknek a javítása, felújítása nem gazdaságos. Így is sokat kellett rájuk költenünk, hiszen az évek során tetőket kellett javítgatnunk, villanyt kellett csináltatnunk, de sikeresen megterveztettünk egy olyan többfunkciós csarnoképületet, amely be tudja tölteni azt a funkciót, hogy egy géptároló színként tud funkcionálni, a jelenleg meglévő mezőgazdasági erőgépeink és egyéb gépek tárolására. Egy műhelyt alakítunk ki mellette, amely egy javító műhelyként fog szolgálni. Egyéb raktárhelyiségeket, vegyszertároló helyiséget, szociális blokkot, irodaépülettel. Nagyon fontos, hogy tulajdonképpen több osztály kollégáinak a szociális szükségleteit fogja kielégíteni ez az ide tervezett épület. Ebben a projektben magának a régi épületnek az elbontása fog megvalósulni, illetve ennek a helyére egy új csarnoképület megépítése fog megtörténni. Mintegy 1500-1600 négyzetméteren fog ez létesülni.
A beruházás a László Major mellett a Szélkálmán Majort is érinti, melyben elsősorban magyar tarka és muraközi tenyésztés zajlik.
A Szélkálmán Majorunkban szénatárolók vannak betervezve a projektből. Nagyon sok szénabálát nem tudunk megfelelő helyen tárolni, így az állagmegóvásuk problémás. Így ebből a projektből 3 darab a korábbiakkal megegyező kivitelű méretű, illetve építészetileg azokkal azonos szénatárolók fognak megvalósulni, valamint további kerítésrendszer, infokommunikációs eszközök és monitoring eszközök beszerzése. Mintegy 790 millió forint a költségvetése a projektnek, ebből a László Major csarnoképületének a megépítése, illetve a régi elbontása tesz ki több mint 580 millió forintot.
Az építkezés várhatóan 2 éven belül befejeződik, szolgálva ezzel is a térség természetvédelmi feladatait, mondja Törő Eszter.
Azt várjuk, hogy a területkezeléshez, állattartáshoz használt gépeink, kontatmányaink tárolása, megfelelő helyen, megfelelő módon történhessen, ezek szervizelése, karbantartása könnyebbé, egyszerűbbé váljon, illetve nagyon fontos, hogy a kapcsolódó területek javulhassanak, a területkezelési feladataink egyszerűbbé, hatékonyabbá váljanak, és a folyamatosan növelt területeinket minél hatékonyabb módon természetvédelmi célú kezeléssel tudjuk hasznosítani.
Hogyan készülhetnek fel az aszályos időszakokra az erdőgazdálkodók? Hogyan lehet megtartani a vizet az erdőkben? Erre adott választ az Egererdő ZRT vízmegtartási akciónapja, melynek középpontjában a klímaváltozás hatásainak mérséklése, a lehulló csapadék helyben tartása és az erdei ökoszisztéma védelme állt. De a gyakorlati programok során például a hódok mintájára a holdfákból gátat építettek a szakemberek. Bíró Máté Bence erdőtervezési előadóval Pilisi Csenge beszélgetett.
Területen lévő hold faanyagot egészen a vastagtól a vékonyabbig felhasználva tulajdonképpen keresztbe fektetjük a völgyeken, vagy az ilyen úgynevezett horhosokban, meg időszakos vízfolyásban, és akkor ezzel tulajdonképpen lehetőséget adunk arra, hogy majd a későbbi akár nagyvizek esetén is visszatöltődjön, de akár ez a mostani kis vízállás is kicsit visszadúzzathassa magát. De ezzel is segítjük azt, hogy nem kell külön fát kitermelni azért, hogy ezeket megcsináljuk, hanem nagyon sok esetben a helyi hold faanyagot felhasználjuk, és akkor ezekkel úgymond elgátaljuk, kis gátakat építünk a vízfolyásokba, és ezzel visszatorlaszoljuk a vizet ugyanúgy, mint a hódok tulajdonképpen. Tehát ilyen szövekekkel megrögzítjük, megtámasztjuk, és akkor a hordalék, amit hoz a vízfolyás, azzal feltöltődik, és teljesen úgy működik akár, mint egy hódgát.
És ez miért fontos, hogy megtartsák, vagy visszatartsák, vagy esetenként mondjuk terelgessék a vizet?
Tapasztalhatjuk a bőrünkön is ezt a mostani tavaszi aszályt is, ami itt van, és ez az erdőterületeken is nagyon fontos tényező, hiszen a fáknak is megvannak az ökológiai igényeik. Például most, ami a bükk fafajt segítjük meg leginkább, például ő az egyik legveszélyeztetettebb nálunk a fenyők után. Azzal segítjük, hogy tulajdonképpen párásítjuk a környezetet. A légköri aszályt próbáljuk egy kicsit visszafogni ezzel, ezekkel a vízfelületeknek a létrehozásával, meg nem csak a vízfelületeket növeljük, hanem azzal, hogy megnöveljük a vízszintet, a talaj vízszintet is tudjuk emelni, és ezáltal a gyökérzet is több elérhető vizet tud majd hasznosítani a jövőben.
De az aszály egyébként nem csak a fákra hat, meg nem csak a növényzetre, hanem az erdőben élő rovarokra, állatokra, tehát az erdő élővilágára is.
Természetesen az egész ökoszisztémára vonatkozik. Itt nem csak a vízvisszatartás, vagy esetleg az árvízvédelem egy fontos funkció, hanem az erdőben élő mindenféle, akár rovaroktól kezdve, vagy akár a mikroélőlényektől elkezdve egészen a madarakig hasznos beavatkozás tud lenni. Ha például a vízben megtelepedő rovarok például táplálékul szolgálnak a madaraknak, vagy például a kétéltőeket is segítsük, hogy petéző helyet létesítünk nekik, ezért kell egyeztetni például a természetvédelmi hatósággal, hogy ne hozzunk létre úgynevezett ökológiai csapdákat, mert hogy amikor például olyan időszakban létesítünk ilyen mikrovizes élőhelyet, amikor vízbőség van, és mondjuk egy nyári asszály esetén úgy szárad ki, hogy már belepetézett akár a két éltő egyed, nem tudott kifejlődni, és akkor tulajdonképpen elpusztult.
Mi lenne, nem tudnának segíteni?
Ha nem csináljuk meg ezeket, akkor például eltűnhetnek fajok, tehát például a két éltőek vannak nagyon nagy veszélyben a víz kérdésében, tehát nem csak a faállomány itt pontosan tényleg az egész ökoszisztéma szempontjából, meg most a bükköt fogjuk úgymond a leginkább megsegíteni, mint fafaj. Tehát, hogyha nem segítjük, ezek a fajok úgymond elszáradnak. Először a csúcsszáradás jelentkezik, és aztán szépen azt látjuk, hogy tulajdonképpen összeomlik akár egy egész állomány, hogyha a mikroklíma nem megfelelő számára. Ezeket próbáljuk mi segíteni. A biodiverzitást próbáljuk ezáltal megtartani, hogy fennmaradjon az utókornak is.
Egert körbevevő erdők, hogyha nem fognák meg a vizet, akkor volt erre ugye korábban többször is példa, a lezúduló csapadék, hát elmossa az itt környékbeli utcákat, házakat.
Árvízvédelem az nem a települések szintjén kezdődik, minden ott indul el, akár egy völgyfőn, egy forrástól, és tulajdonképpen ezekkel a vízvisszatartásokkal sok kicsi sokra megy alapon. Azt érjük el, hogy egy hatalmas tározóként szolgál az erdő, ami ráadásul párologtat, tehát egy árvíz esetén is ő nagyon hatékonyan tud párologtatni, és akkor nem érkezik le akkor a vízönnyiség, és nem olyan hirtelen, hogy fel tudunk készülni rá esetlegesen. Időt adjon nekünk a veszély elhárítására.
Ahogy hallottuk, az utóbbi évtized egyik legnagyobb és várhatóan egyre növekvő problémája az aszály, melynek egyik ellenszere lehetne a víz tájban tartása. A növekvő párolgás és az egyenetlen csapadékeloszlás miatt a talaj kiszárad, ráadásul a leromlott alacsony humusztartalmú talajok már nem tudják beszívni a vizet. Kis közösségek is próbálnak tenni valamit helyben, mint például a Homokhátságon a Kiskunmajsa melletti Maris pusztán gazdálkodók. Itt fekszenek Hunyadi Kata és családja földjei is. Nagy Margit riportja.
Lassan 40 éve itt élek. Vannak földjeink, 5 hektárnyi, érezhető is az a száj.
Mióta érezhető az, hogy itt jelentős szárazosodás indult el?
3-4 éve érezhető. Onnantól kezdve fel is gyorsult. Kevesebb a terméshozam. Már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
A vizet honnan szerzik, az ivóvizet?
Hát az furtkultból szerezzük. Azok még hozzák a vizet, de már azért sűrűbben levegősödnek is le. A legelőkön is a 20 bálából 27 volt, 3-4 évvel ezelőtt, most meg már ilyen hetek jönnek le bálába.
Olyan gyönyörű virágok voltak, gólyahír itt tele volt virággal, minden.
Hunyadi Mártonné, Kata édesanyja.
Igen, egyszerűen eltűntek.
Mennyi hiányzik a kutakból, akinek van kutya?
Nincs víz.
Nagyapáti Oszkárral, a vízőrzők mozgalom koordinátorával megérkeztünk az elárasztásos területhez.
Igen,
Oszkár.
Igen. Így gazda felajánlásából lett meg a hely. Ez egy 2,5 hektáros terület, letoltak itt a vándormadarak.
És elzavartuk őket most.
Igen, hogy... de majd visszajönnek.
Honnan érkezett ez a víz ide?
Ez a kiskomolysai termástantól jött, és a mellette lévő kertészetből.
Hogy vezették ide?
Ez létező csatorna már a 60-as évekből, ami belvíz elvezetésre szolgált. A fürdőt rácsatlakoztatták erre a csatornára.
Milyen jelentősége van azon kívül, hogy a madarak egyik kedvenc helye lett ez? A környező a növényvilágnak milyen hasznot hajt ez az elárasztás?
Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm emeledett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökkent tovább is a talajvíz, nálunk nem. Illetve maga az ökoszisztéma teljes beindulása az bekövetkezett, önök is látják, hogy itt milyen gyönyörű élet van. Meg pihenő és szaporodó hely lett a vándormadaraknak, ami a 30 km-es közvetben nem lehet. Az én területem, ahogy voltak, igen, szinte semmit nem lehetett látni, ami zöld lenne, igen, fákon kívül, de maga az zajnövényzet az nem volt zöld, hanem inkább sárga. Itt meg minden zöld. A pára, az alulról feljövő talajvíz, az hozzásegít az itteni ajnövényzet dúsulásához. Tavaly, amikor végeztük a drónos felmérést, egyik árasztás mellett pont egy szántást végeztek. Hőkamerás volt a drón, és a mellette lévő tehenészetben a teheneket lehetett fehérnek látni, maga a talaj feketének, és a szántást, ahol végezték, az mind fehér volt. Tehát azt jelenti, hogy folyamatos a kipárolgás, mintha élő szervezet lett volna. Tehát ez azért eszmélet.
Ilyen vizes élőhelyet lehetne itt létrehozni, ahol most önök tevékenykednek.
Mi hármat szerettünk volna, de a rendelkezésre álló víz nem teszi lehetővé, hogy ezt mind a hármat kiszolgáljuk. Én inkább azt mondanám, hogy ezt úgy lehet elképzelni, hogy ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak a szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába adott helyre.
Ez csepp a tengerben.
Igen, igen, de ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás.
Magyarul azok a vizek, amelyek nem mérgezők, nem szennyvizek, hanem igen, szürke víz, ahogy ön is említette, azokat kéne megfogni?
Így van.
Hányan dolgoztak ezen a csapatból?
Itt több mint 30-an voltunk, 35-en. Az egész nem került 550 ezer forintba.
Tehát ki adta össze ezt a pénzt?
A lakosság adta össze.
Mi lesz a következő akció?
Szeretnénk egy harmadik helyszínt, egy kicsit lentebb, de az ugye a víznek a függvénye is. Már a felméréseket elvégeztük. Őszre gondoltuk, hogy megcsinálnánk.
Azt hallottam, hogy több balatonnyi víz hiányzik a Kárpát-medencéből.
Azt tudom, hogy a Balaton vízmennyiség az olyan 1,9 köbkilométernyi víz lehet. Ami hiányzik, az olyan 11,5 körül van.
Hány ilyen projekt van az országban?
Csináltunk egy vízőrző mozgalmat, amiben 25 hasonló vízőrző sejt van, mint mi, országszerte. Csináltunk egy operatív törzset. Azt szeretnénk, hogy ez minél jobban kiszélesedjen.
Sikeres lehet ez? Mit gondol?
Biztos vagyok benne, mert az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek tudnak lenni, mint a kényszerből létrehozott cselekedetek, és szerintem ez lesz a jövő. Víz nélkül nincs élet.
A tegnapi kormányülésen részletesen foglalkoztak a rendkívüli aszályhelyzettel, de a kormány tagjai már előtte találkoztak vízügyi szakemberekkel, gazdákkal és civilekkel is, például az előbb hallott marispusztai vízőrzőkkel. Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója elmondta, hogy egy év csapadékátlag hiányzik a rendszerből, ezért azonnali rövid és középtávú cselekvési tervet készítettek. Az azonnali beavatkozás részeként különböző vízmegtartási intézkedéseket már a mai napon elkezdenek. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés szünetében azt mondta, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter még a héten Viszmajor helyzetet jelent be a kialakult aszályhelyzet miatt, ami a gazdák számára biztosít majd némi könnyítést.
Mávinfo.
Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A Ceglédi és Lajos-Mizsai vonalon várhatóan délelőttig hosszabb eljutási időre kell számítani, a nyugati pályaudvaron csak korlátozással kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok. A Lajos-Mizsai S21-es és a Mononi S50-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya Kispestre került át a fennakadás végéig. Az ország többi vonalán jelenleg zavartalanul zajlik a reggeli forgalom, pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat vasárnapig Szerencsés Sátorajaújhely között, május 28-áig Vésztő és Szeghalom között. Holnaptól május 22-ig Diós Jenő és Balassa gyarmat között. Az Ukrajnába közlekedő nemzetközi vonatok délig biztosan csak csapig közlekednek, illetve onnan is indulnak Magyarország felé. Javasoljuk utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak. A részletekről bővebben a mavinfon.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan megismerkedhetnek a glamping stílussal, vagyis a luxus kempingezéssel és annak magyarországi meghonosítóival. Előtte azonban hírek következnek a stúdióban, Garami Zsuzsa.
Pekingben tárgyal ma a kínai elnökkel Donald Trump. Az amerikai elnök egy éjszakát már a kínai fővárosban töltött. A kínai politikai élet központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón pedig várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, technológiai együttműködésről és kereskedelmi kérdésekről egyeztet Xi Jinpinggel. Donald Trump utoljára előző elnöki ciklusa alatt 2017-ben látogatott Kínába. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvétel, jelentette be Ópusztaszerem Magyar Péter. A kormányfő jelezte azt is, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes 3 napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel ma, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópusztaszeren. Gacsályi József elmondta, a szervezet 12 vízügyi igazgatóság munkáját hangolja össze az új vízmegtakarítási intézkedések érdekében. Székely János Szombathely megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomjói búcsú szónoka. A hagyományos búcsúi szentmisét május 23-án szombaton délután 12:30-kor tartják a csíksomjói hegynyerekben. Aznap este 6-tól pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol ezután vasárnap hajnalig tart a virrasztás. Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 18-23, este 10-15 fok között alakul. A híradást Jávor Miklós szerkesztette, most a reggel legrészletesebb időjárás jelentését halljuk Balogh Tamástól.
Köszönöm szépen! Budapesten 7 fokos a hajnal, míg Győrben 6 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 8 fok, Sopron 7 fok, Szombathely 2 fok, Pápa 7 fok, Veszprém 4 fok, Szentgotthárd 3 fok, Zalaegerszeg 6 fok, Keszthely 4 fok, Nagykanizsa 1 fok. Kaposvár 3 fok, Siófok, gyenge délkeleti szél fúj és 6 fokot mértek. Pécs 7 fok, Paks 1 fok, Baja ugyancsak 1 fok, Gecskemét 4 fok, Egerben 3 fokos a hajnal. Széchenyi 1 fok, Miskolc 3 fok, Szolnok 6 fok, Karcag 5 fok, Debrecen ugyancsak 5 fok, Nyíregyháza 6 fok, Záhony 5 fok, Szeged 4 fok, Békés Csaba 4 fok, Kékestetőn 5 fokos a hajnal. 5:53, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Egyre nehezebb helyzetben van a hazai burgonya termesztés.
Egyrészt a fagy jelentős károkat okozott, persze a burgonya újrahajtásra képes, de már fajtától függően nem várható ugyanaz a termés, mint ami normál esetben lett volna, és hát nehezíti a korsunkat az óriási csapadékhiány, aminek a enyhülésére várunk.
Aztán elindult a hazai szőlészeti és borászati ág, az a legnagyobb szakmai seregszemléje, a 45. országos borverseny.
A borok minősége javul, tulajdonképpen a borversenyeknek részben ez is a célja, hogy egy kicsit a termelőket is tanítsa, nézze meg, hogy esetleg a másik bor miért lett magasabb pontszámú, mit csináltak másképp.
A megmérettetésre idén 22 borvidék 233 pincészetéből érkeztek nevezések, részletek hamarosan. Ha írnának nekünk, a Hajnaltá e-mail címe hajnaltá@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnálási Gabriella.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A magyar paradicsom fajták híresek kiváló ízükről, alkalmazkodó képességükről és sokoldalú felhasználhatóságukról. A legismertebb hagyományos és tájfajták közé tartozik a tolnai, a ceglédi, a máriapócsi, a gyöngyösi, a dányi, valamint a klasszikus ökörszív. Ezek a fajták friss fogyasztásra és befőzésre egyaránt kiválóak, zamatuk gazdagabb a tömegtermelt fajtáknál. További érdekességek következnek Bozsik gazdától.
Még mindig nincsen normális paradicsom, aminek az íze jó. Meggyőződésem az, hogy olyan paradicsomot kell előállítani, amelyik ízletes.
Tovább keressük a jó ízű paradicsomfajtákat, olyan fajta leírásokat gyűjtöttem össze, amely magukat most is forgalmazzák, tehát hallgatóink számára jelen pillanatban is elérhetőek. Csupán néhány fajta sok közül. A lugas F1 jelzésű paradicsom, folytonos növekedésű, támasztó rendszert igénylő házi kertbe ajánlott hibrid fajta, keménybogyójú. Ha az F1 jelzést látjuk, akkor az hibrid fajta, abból nem tudunk jövőre magot fogni, mert a következő évben hasadnak a tulajdonságok. Ez a hibrid magok törvénye. A kecskeméti 3-as nevű paradicsom F1 hibrid. Igen, korai érésű, determinált hibrid, determinált, azaz bokor paradicsom. A kecskeméti 549-es nevű fajta hajtatásra és korai szabadföldi termesztésre egyaránt kiváló. A zömök nevű paradicsom alacsony termetű, korai érésű, házikerti fajta, friss fogyasztásra való, egyébként kiváló palántát ad. A manó nevű paradicsom törpe növekedésű, korai érésű, nagyon közkedvelt házi kerti fajta. A San Marzano keménybogyójú, jól szeletelhető salátaparadicsom, friss fogyasztásra, sűrítménynek és aszalásra egyaránt kiváló. A Korall nevű fajtáról azt írják a kollégák, hogy ez az egyik legjobb ízű fajta. A Korall nevű paradicsom közepes tenyészidejű, nagybogyójú, friss fogyasztásra alkalmas fajta. A Mobil nevű paradicsom bőtermő, nagybogyójú, friss piaci fajta. Sárga húsú fajtákat is találunk, mint például a sárga és a goldenek königin, de van fekete paradicsom is, ezen a néven találjuk meg, hogy fekete. És létezik tigris csíkos nevű fajta is, jellegzetesen tigris csíkos a bogyók rajzolata. A szendvics paradicsom fajta körbe, vagyis más szóval a fürtös, apró bogyójú fajták körébe tartozik például a balkon paradicsom és a mini piros nevű fajta. Egy-egy paradicsom tövet akár egy 10-12 literes nagyságú cserépben, vödörben, a balkonon is fel tudunk nevelni, de nagyon fontos, hogy lyuk legyen a termesztő edény alján, hogy a fölösleges víz ki tudjon folyni, mert különben a paradicsom növény rövid időn belül elpusztul.
Ne feledjék, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. A telefonszám 061-328-7300. Egyre nehezebb helyzetben van a hazai burgonya termesztés. A csapadék hiány és az elmúlt időszakban kialakult európai piac túltermelési válsága egyre rosszabb helyzetbe hozza az ágazatot. A magas importnyomás miatt a hazai gazdák nem tudták értékesíteni burgonyájukat, így sok kis és közepes termelő feladta a termesztést. Varga Tünde a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Burgonya Kutatási Intézetének vezetőjével, Polgár Zsolttal beszélgetett.
De az idei tavasz egy rendkívül sajátos tavasz. A március-április az csapadék nélküli hónapok voltak. Teljesen száraz talajokba ültették a burgonyát, ez az egyik probléma. Lehet ugyan öntözni ott, ahol lehet, de a késői fagyokat senki nem tudta elkerülni, főleg abban a régióban, ahol a korai újburgonya termesztés folyik, dél- és közép-alföldi területeken. Hát egyrészt a fagy jelentős károkat okozott, persze a burgonya újrahajtásra képes, de már fajtától függően nem várható ugyanaz a termés, mint ami normál esetben lett volna, és hát nehezíti a lossunkat az óriási csapadék hiány, aminek a enyhülésére várunk.
Tavaly is beszélgettünk már arról, hogy azt tudott a piacon, azt tud talán hosszú távon életben maradni, aki öntöz. Mennyire nehéz, hogy könnyű ezt megvalósítani.
Most mindenki várja a változásokat, hogy az új agrárvezetés hogyan fog ehhez a kérdéshez viszonyulni, mert magának az öntözésnek a támogatása nem tud elegendő lenni, elégséges lenni. Mindenképpen vissza kellene pótolni a elvesztett talajvizet, az pedig öntözéssel nem működik, hanem visszaduzzasztással működhet, mert vissza kellene duzzasztani az altalaj rétegekben az elvesztett vizet, a talajvizet magát. Csak felülről öntözve a felső 20-30 cm-es réteget nem oldja meg nekünk mondjuk az alföld kiszáradását és a burgonya termesztés sem.
Tapasztalható, hogy még többen hagyják abba a burgonya termesztést az ilyen kihívások miatt?
nem csak emiatt, hanem teljes összeomlás alakult ki a Bologna piacon össze-európai szinten, már tavaly őszre ez látható volt. Annak a hatásai pedig idei év őszéig biztos, hogy el fognak húzódni, tehát egy túltermelési válság alakult ki. Az előző években viszonylagos asszály volt Nyugat-Európában is, tehát 2024-2023 alacsonyabb termésátlagokkal jelentkeztek. Nagyobb keresleti piac volt emiatt, magasabbak voltak az árak. Egész Nyugat-Európában durván egy olyan 5%-kal több területen ültettek burgonyát, mint korábban 2025-ben, legalább egy 10%-kal nagyobb lett a termés. És ami nálunk közel van, ugye a Lengyelországot pedig több mint 20%-kal nagyobb lett a termés átlag, és ez párosult még azzal, hogy feldolgozó ipar sújtó anomáliák, ugye Oroszország felé nem tudott az ipar szállítani, Kína, India, ami korábban nagyon nagy importőr volt, Európai Unióból fagyasztott hasábúrgonya chips termékekre, most már exportőrré avanzsált elő, tehát nem, hogy vennének, hanem most már ők is ugyanazokra a piacokra próbálnak értékesíteni, és hát az USA is védővámokat alkalmazott az európai termékekre. Tehát ez így egyszerre adódott össze, és kialakult az a helyzet, hogy Nyugat-Európában gyakorlatilag ingyen, vagy még ráfizetéssel, tehát hogy egyáltalán elvigyék a termelőktől a burgonyát, azért fizettek a gazdák.
De Magyarországon ilyen nem volt?
Ilyen nem volt, de itt is alacsonyak voltak a termésátlagok, de nem tudták a gazdák értékesíteni a termékeiket, mert akkora volt az import nyomás. Kilónként 15 forintért mondjuk ide lehet szállítani a burgonyát, amit másik 20 forintért meg lehet venni, mai napig is 40 forint per kilogrammos áron lehet a Németországban étkezési burgonyát venni. Rátesszük a 15-20 forintos kilogrammonkénti szállítási költséget, akkor még mindig a magyarországi termelők önköltségi ára alatt vannak ezzel az import termékkel. Tehát nagyon sok termelőnél benn ragadt a saját termés. Mostanra, április-májusra oldódik egy kicsit a helyzet, hogy már van a belföldi burgonyára is kereslet, mert lassan azért ürülnek a készletek Nyugat-Európában. Tehát ebben lehet bízni. Itt nálunk igencsak jellemzővé vált az, hogy feladják egy része a termelőknek, főleg a kis és közepes termelők. Csökkenni fog a termelő terület Magyarországon. Egyik oldalról ez a meglátás. A másik oldalról pedig az, mivel nem tudták eladni a termékeiket, és nem tudnak miből friss vetőburgonyát vásárolni, a termelők egy része szükségből visszaültet, vagy még esetleg többet is ültet, mint ami volt, mert úgy gondolja, hogy 19-re is lapot lehet húzni. Kiszámíthatatlan, hogy milyen év lesz a 26-os évünk, és annak a főleg az értékesítési viszonyai, meg árviszonyai, hogy fognak ősszel, meg a következő évtelén majd alakulni. Óriási a bizonytalanság, és biztosat mondani nem csak én, de szerintem senki a szakmában nem tudna most.
Nyírgyulaj határa kettős képet mutat, mert a homok és a kötöttebb talaj keveredik, ebből következik, hogy valamennyi kalászos megterem. Viszont a jól ismert homokos talajok egyik legnagyobb hátránya a gyenge csapadék megtartás, mivel a víz gyorsan átszivárog a gyökérzónán, és a szerves anyag is hamar lebomlik. Szőlősi Szilárd helybéli gazdálkodó a jótékony hatású eső után derűlátóbban beszélt az egyébként nem túl rózsás helyzetről, még akkor is a kevés és késve, de legalább érkezett csapadék. Zsoldos Barnabás beszélgetése.
Most, amikor leültünk beszélgetni, hála Istennek, ezelőtt egy fél órával is még esett az eső, kapott egy kis csapadékot a határ, a kalászos.
Egyik sem mutatja a legszebb arcát, egy kicsit talán mosolyognak, mert túlélték most, ezzel a valóban nem régen elállt esővel túlélést kaptunk, és megvizsgáltuk a három fajtát. A tritikálé bírta a legjobban ezt az asszályt eddig, a második a rozs, viszont ezek a bőtermő, intenzív búzafajták nagyon megsínlették az eddigi szárazságot. Úgy gondoltuk, hogy talán a nagy nyári asszályokat ki tudjuk védeni azzal, ha kalászosokat vetünk. Ez igaz is volt mindaddig, ameddig több mint egy hónapig most nem jött csapadék. Pont akkor nem volt csapadék, amikor vártunk rá, és amikor a kalászosoknak a legnagyobb szükség lett volna rá. Jelentős termés kiesést fog okozni az eddigi asszály.
Mi mutatja?
Szerintem bárki, aki ránéz és látja, hogy egy gyönyörű, szép, méregzöld állomány, ez pedig kékül, zöldül, sárgul, minden színben játszott szegény. Ezeken a kalászosokon egyértelműen látszik az elmúlt egy hónap asszálya. Hány, megtörpült. Ott van ugyan a földben a tápanyag, de felvehetetlen formában mindenhez kell a víz.
Olyasmit hallottam az elmúlt napokban, hogy már a gyökérzeten is lehet látni. Egyfajta megszakadást, elszakadást is lehet látni.
Tulajdonképpen igen, amikor olyan nagy a szárazság, hogy elkezd mozogni a föld alattunk, akkor egyszerűen a felső réteg elválik az alsóbb rétegektől, és megszakítja a gyökereket.
A tritikálé beváltja hozzá fűzött reményeket?
Ez érdekes kérdés, mert volt olyan, amikor teljesen kiírtuk a kalászosok közül a tritikálét, viszont az elmúlt időben ezekkel a nagyon jó új magyar fajtákkal tudunk megjelenni. mennyiséget is csinálni, és itt is érdekes, mert itt is előrébb kerültek a humán feldolgozások is, úgy tudunk eladni a titikáléból, ezért visszahoztuk. Most újra reneszánszát éri nálunk a titikálé.
Homokosabb terület a nyírgyulai határ, például a zöld trágyát alkalmazzák.
Vissza kell térnünk a régi jól bevált módszerekhez, a vetésforgót alkalmaznunk kell, és a vetésforgóban régen egyértelműen beiktatták a trágyázást. Na most, mivel állattenyésztésünk nincs, és úgy általában sincs, ezért igen, nagyon fontos része a zöld trágyázás. Folyamatosan évek óta használjuk. Fiam kimondottan ennek a szakembere, és a zöld trágyázásba látja a jövőt. Igen, a legfontosabb a kalászosok után elvetett zöld trágya, minden egyéb más kultúrában is, ha van időnk és lehetőségünk, akkor használjuk a zöld trágyát.
Ilyenkor a kalászosnak van betegsége, sikerül fellépni velük szemben?
Az elején már az első gombolős kezelést megkapta. Aztán a nagy szárazságnak a millió hátránya mellett talán egy előnye volt, hogy ilyenkor a gombabetegségek visszahúzódnak, nem jelentkeznek. Most ezzel a csapadékos időjárással nap mint nap ki kell mennünk, és amint ennek a remélhetőleg még érkező csapadéknak is a végére érünk, megkezdjük a gombolős védekezést, amennyiben szükséges lesz.
Az elmúlt napokban lehullott eső a kisalföldi gazdáknak nem sokat tudott segíteni. Csak néhányuknál enyhítette lokálisan a problémát, hiszen az elmúlt évek egyre gyakoribb tavaszi aszályai miatt a talaj felső rétege sok helyen teljesen kiszáradt, és szó szerint porborítja a földeket, ami nem csak a szántóföldi növénytermesztést, hanem a kiskerteket és a gyümölcsösöket is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A térség jelenlegi helyzetének Gárdonyi Eszter járt utána.
A Kisalföld nyugati részén mintegy 20 mm-nyi, a megye közepe felé haladva pedig 1 és 3 mm között leesett csapadék sem tudott igazán beszivárogni a talajba, a szinte folyamatosan tomboló, viharos erejű szél miatt, mondja Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke.
Bátran kijelenthetjük, hogy az elmúlt 10 év legaszályosabb hónapjain vagyunk túl, itt március közepétől április végéig. Az április végi átlag csapadék ugyanúgy, ahogy országosan itt a megyében sem ért el a 4 mm, ami 10%-a sincs a normális körülmények közt várt mennyiségnek, és akkor még ehhez hozzájött az a szeles napoknak a száma, ami ezt a nagyon kevés csapadékot, illetve a nem létező csapadékot is elvitte, a légköri kipárolgás, szóval nagyon katasztrofális a helyzet. Én nem emlékszem rá, hogy az utóbbi 10-20 évben ilyen lett volna, hogy áprilisban ilyen kevés csapadékot kapott volna a mezőgazdaság, illetve kapott volna a vármegye.
A kialakult helyzetre a locsolás sem tud tartós megoldást hozni, hiszen a vizeink mennyisége is jelentősen csökkent, tette hozzá Németh Gergely.
Mi itt vagyunk a Kisalföld szívével, mindannyian tudjuk, hogy felszíni vizekből lehetne, illetve lehet. Azért vannak a megyének olyan foltjai, ahol eredményesen tudnak öntözni a gazdálkodók, de ez nagyon kevés, ez minimális pár százalékot érint. Ezzel nem tudjuk megmenteni sem a megyét, sem az országot. Sokkal nagyobb szükség lenne az öntözés lehetőségére, és sokkal nagyobb szükség lenne arra a felszíni vízre, amit ki tudnánk locsolni ilyen esetekben, sajnos az sincs. Látjuk Rába a 10 évenkénti július végi átlagokat mutatja, úgyhogy én Rába parti gyerekként sajnos azzal szembesülök, hogy attól kell félni, hogy a Rába is kiszárad. Nagyon nagy problémák vannak Duna vízszintjéről, hadd ne beszéljek, ezt mindannyian látjuk, minden iradásban bent van, hogy nagyon kell már az eső.
Tovább ront a helyzeten a légköri aszály is, ami most már tartós jelenség, és nem csak a kisalföldi térségben figyelhető meg, hangsúlyozta az elnök.
Ez a szeles időjárás, ez a mikroklímát nem tudja befolyásolni, hiszen a mezővédő erdősávok és azok a területek, ahol növénnyel borított részek vannak, tagoltak, ott van kipárolgás. Itt most már, ha lenne is kipárolgás, ez az őrült szél, ami szinte minden nap itt van, és nem is kisebbségű szelekről beszélünk, a lehetőségét is elviszi, hogy a mikroklíma egyáltalán érvényesülni tudjon, és ez a légköri aszálynak nevezett időjárás, illetve időszak.
Alig 2 hónap van hátra az aratás megkezdése előtt, hogy a kisalföldi térségben milyen mennyiségű és milyen minőségű gabonára számíthatnak a gazdák, azt ma még nagyon nehéz megjósolni, tette hozzá Németh Gergely.
Hektikus a helyzet, mert vannak azért, ahol öntözni tudtunk, vagy tudtak a gazdák, ott valamelyest jobb a helyzet, de ahol nem, ott komoly problémák lesznek. Itt még korai lenne beszélni termés átlagokról, de viszont azt mindenki tudja, hogy hogy szenvednek a növények, és ha a kalász nem tellik ki, nem lesz fajsúlya a buzának, illetve az árpának, rengeteg olyan szem lesz, aminek nincs beltartalma. Szóval nem tudom, itt megjósolni most nagyon nem lehet, hogy mi vár ránk, de az már látható, hogy elmaradunk a sok éves átlagtól nagy valószínűséggel, hisz most már, ha minden nap lenne egy gyászató eső, vagy pótolná azt a vízmennyiséget, ami a talajvízből hiányzik, akkor se tudna olyan átlag termés lenni, mondjuk, mint tavaly volt. A teljes Kisalföld egy veszélyeztetett vízbázison van. Talajvizet most jelenlegi állapotban ellocsolni lehet, hogy egy kicsit nagy luxus, hisz az édesvízkészletünknek a közel 50%-a az a Kisalföld alatt van. Úgyhogy amit 10-15 évvel ezelőtt megjósoltak, hogy komoly problémát fog majd jelenteni a édesvízkészletünk. Én úgy látom, hogy most már, ha nem tudjuk megvédeni a talajvizeinket, akkor ez is komoly probléma lesz.
Elindult a hazai szőlészeti és borászati ágazat legnagyobb szakmai seregszemléje, a 45. országos borverseny. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által szervezett országos megmérettetésre idén 22 borvidék 233 pincészetéből érkeztek nevezések, a szakmai zsűri rekordmennyiségű 995 bormintát értékel a többnapos verseny során. Deák Dóra összeállítása.
Schmidt Győző a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja. Melyek azok a témák, amelyek a leginkább érdeklik most a borászat területén dolgozó szakembereket?
Egyrészt a szőlőket ért fagykár, a piac és a Flavescens Doré, az aranyszínű sárgaság.
Mi mindent tudnak kezdeni ezekkel a helyzetekkel, mert ugye mondjuk a fagykár, az aszály, illetve a baktérium is egy olyan természeti, élővilági jelenségek, amikre ugye nem feltétlenül van az embereknek hatása.
Tulajdonképpen a fagykárról sajnos nem tudunk mit kezdeni, ezzel együtt kell tudnunk élni. Jelenleg talán a piac épp az, ami annyira vontatott vagy gyenge, hogy kevésbé jelent gondot a pincébe levő készletekkel, mint ezt egy másik, ezelőtt mondjuk 4-5 évvel, amikor sokkal jobban ment a piac, akkor okozott volna.
Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke is kiemelte a beszédében, hogy a borpiac változására is reagálniuk kell.
Ha megnézzük, ezelőtt 4-5 évvel nagy mértékben vörösborok fogyasztás volt jellemző, azóta ez elment teljes egészében a fehérborokra, de megjelent az a egész világon, hogy a fiatal generáció kevesebb bort fogyaszt, áttértek nagyon sokan alkoholmentes termékekre, egészségtudatosabban igyekeznek élni, de ez az érdekesebb az egészben, hogyha valahol alkoholizmus jelenik meg, miért a bor jelenik meg, ami az alkoholok közül a legegészségesebb formája az alkohol. El kell kezdeni a fiatalokat tanítani, hogy nem részegnek kell lenni, nem sokat kell inni, hanem leülni, beszélgetni, jól érezni magukat együtt, és ezzel épp azt, amit ők szeretnének elérni, az, hogy közösséget formáljanak, lehet erőre menni.
Most hallhattunk arról is, hogy azért vannak cégek, akiknek van lehetőségük fejleszteni is a gépiparúi területüket.
A borok minősége javul. Tulajdonképpen a borversenyeknek részben ez is a célja, hogy egy kicsit a termelőket is tanítsa. Nézze meg, hogy esetleg a másik bor miért lett magasabb pontszámú, mit csináltak másképp. A másik oldalon a piacon, ha megnézzük, jelenleg a belföldi borfogyasztás is csökkent. Részben nagy szerepe van annak, hogy az embereknek kevesebb a pénze. De én azt látom, azért mindenhol átalakulóban van a borfogyasztás is, az alkoholmentes bor nagy mértékben növekszik. Tehát itt mi is kihívás elé vagyunk állítva, hogy innováció kell a borászatba is. Nem ez lesz a borkultúrának a megmentője, viszont egy jó kísérő lehet annak, hogy valahol a fiatalokat elhúzzuk a bor irányába, aki most lehet, hogy egy boralapú koktélt kóstol meg, később megkóstolja a bort, és rájön, hogy annak is jó íze van.
Egy családi gazdaságnak köszönhető a glamping, vagyis luxus kempingezés megjelenése Magyarországon. Balogh Sándor és felesége nem csak különleges szálláshelyjel és saját maguk készítette lekvárokkal, szörpökkel várja a vendégeket Noszvajon, hanem igazi vendégszeretettel. Minden 40 évvel ezelőtt kezdődött, amikor még csak 3 szobát adtak ki vendégeknek, majd először megépítették a nomád panziót a Kisheves megyei faluban. Lányuk Barbara idegenvezetőként bejárta a világot, s most a nyugalmat kínálja a vendégeknek. Pirisi Csenge beszélgetése.
Itt körbenézünk a Nyugalom szigete. Nem csak azért, mert itt van mögöttünk egy gyönyörű medence, hanem minden természetes anyagból különleges szálláshelyek vesznek körül.
Nem mondanám azt, hogy ez egy jó előre kigondolt koncepció volt, hogy milyen nagyon sokféle különleges szálláshelyet szeretnénk létrehozni. Egyszerűen csak jöttek az ötletek, jöttek az inspirációk, és mivel elég nagy a Nomádnak a területe, így volt lehetőségünk arra, hogy megvalósítsuk ezeket a gondolatokat. Óriás mákunk van, mert ugye édesapánk építőmérnök, tehát ő megtervezi, akkor Gabi, a bátyám kivitelezi, és akkor nekem el kell adni azt, amit kitaláltunk, és hát az öcsém, ugye mi így vagyunk hárman testvérek, gyakorlatilag a szervíz oldal az unoka öcsémmel együtt.
Az édesapa Balog Sándor, hogy jött az ötlet, hogy itt Noszvajon, egy ilyen pici kis faluban el lehet világra szóló ötleteket indítani?
Egerbe kezdtük, elkezdtünk három szobával fizető vendéglátózni. Kérdezték a nejemet, hogy Klárika, és beengednek idegeneket a házba? Mondta ez azt, hogy hát igen, ebből élünk. Én a sógoromat senk. És akkor itt Noszvajon, ezen a telken egy autóbusznyi kapacitású panziót építettem. Aztán a rendszerváltás után megvettünk egy területet Siklőkúton, 95-ben kezdtünk el üzemelni, és ez folyamatos fejlesztésben vagyunk. Ami kis jövedelem bejön, azt abban a pillanatban belépítjük.
És jönnek új ötletek a gyerekek részéről? Vagy hogyan fogadja ezeket az új ötleteket?
Barbarát kellett volna kérdezni a szaunaházával, meg az örök vita témáinkkal.
Vitatkoznak is?
Igen, napi 24 órával. De csak az van, amit én mondok, nem?
Tudom, hogy nagy utazók, bejárt a világot. Onnan jöttek ezek az ötletek?
Szerencsére a családtagok mindegyike nagyon kreatív, és mindenki másban jó. Hatnak ránk természetesen a nemzetközi trendek, hiszen mi is elég sokat utazunk, illetve mi magunk is, amikor nyaralunk, akkor általában a Nomádhoz hasonló helyeket szoktunk felkeresni, kis családi vállalkozásokat, vagy pedig olyan különleges szálláshelyeket, és akkor ezek természetesen nagyon inspirálóak, amit mi próbálunk egy kicsit nomádosítani, mert azt nagyon nem szeretnénk, hogyha tájidegen dolgok vennének minket körbe.
Például ez a jurta szállás, el lehet vonulni ezekre a helyekre?
Maga glamping ötlete az valójában egy ilyen kicsit ilyen viccből született. A Stílusos Vidéki Éttermiségnek az éves nagy rendezvénye még a hőskorban, az itt volt nálunk, és akkor mindig van egy tematika, ami mentén ugye ez a rendezvény zajlik. A mi adottságaink azok olyanok, hogy ugye csak szabadtérbe tudtuk ezt megvalósítani, ezt a rendezvényt. Ugye mi eredetileg egy kemping voltunk, és akkor kitaláltuk, hogy akkor legyen ez a glamping a vezérfonal, és nagyon vicces volt, mert vásároltunk ilyen NDK-s katonai sátrakat, mindenki azt mondta, hogy úristen, én ezt kivenném, tehát hogyha ebbe lehetne aludni, akkor én itt szeretnék aludni. Így már a következő szezonra tudatosan készültünk. A glampingnél az a cél, hogy visszavigyük az embereket a természetbe. Egy kicsit ilyen madárcsicsergős, nyugis, békés, természetközeli élményük legyen. Közben meglegyen az a komfortérzet, ami olyan, mintha egy szállodai szobában lennének bent.
Lekvárokat készítenek, saját készítésű fűszerekkel lepik meg a vendéget. Emellett a család motorja a helyi közösségi életnek.
Például édesapám országos szinten is az elsők közt gondolta úgy, hogy egy faluban az összes idegenforgalommal foglalkozónak össze kell fognia, úgyhogy ők létrehozták a Noszva Idegenforgalmáért Turisztikai Egyesületet, hogy legyen egy mérce, legyen egy szint ebben a faluban. Ellen tudtunk állni azoknak a lehetőségeknek, hogy nem tudom, vízi vidámparkot csináljunk a tóból, mert azt gondoltuk, hogy az a környezet, ami a természeti adottságunk, a legnagyobb vonzerőnk, és hogy ezt nem szabad tönkretennünk, erre kell a legjobban vigyáznunk, mert hogy mi azt a csendet és békét áruljuk, amit mi is ajándékba kaptunk a természettől.
És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.